Lukács evangéliumából olvasom ezen a délelőttön Istennek igéjét, Lukács evangéliumának a 12. fejezetéből a 35. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát Lukács evangéliuma 12. fejezetének a 35. verse így hangzik. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az advent előtti utolsó vasárnapnak ez a ige verse, a mottója, mondhatjuk, hogy ennek a hétnek ez a mottója, amit az előbb felolvasott részben Lukács evangéliumában olvasunk, ahol az Úr Jézus arra emlékeztet bennünket, vagy arra figyelmeztet bennünket, hogy nekünk mindannyiunknak találkoznunk kell ővele, és nem úgy, hogy ahogy mi gondolnánk, hanem azt mondja, hogy ő el fog jönni, és amikor eljön, akkor mindent megítél. És nekünk készen kell lenni. Úgy, ahogy a 10 szűz történetében olvashatjuk, és amiről szól is ez a gondolat, hogy legyünk készen. Legyen a mi lámpásunk meggyújtva, legyen a mi szövét nekünk a helyén, mert fontos az, hogy amikor jön, bennünket készen találjon. De ami engem ezzel kapcsolatban elgondolkoztatott, és ami nagyon sok-sok embernek egy kérdése, hogy na de hogyan készülhetünk fel arra, hogy akkor, amikor találkozunk, akkor készen legyünk. Mert mindannyiunknak az a nagy kérdése, és talán itt mindannyian elgondolkoztunk már sokszor ezen, hogy ha most Isten ebben a pillanatban, ebben a minutumban megjönne, akkor vajon én kész lennék-e, hogy vele menjek? Hogy nekem is valóban azt mondaná ez, hogy gyere atyámnak áldottja, örököljed a földet, amit elkészítettem neked, mert kevesen voltál hű. Vagy azt mondaná nekem, hogy barátom, megmérettettél és könnyű megtaláltattál. Ugye, amikor az Úr Jézus elmondja az utolsó ítéletről való példázatot, és ott ugye elmondja, hogy gyertek, örököljétek a földet, mert éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, és nem akarom felsorolni ezeket a gondolatokat, mert mindannyian jól tudjuk, és aztán amikor azt mondja, hogy amikor éhes voltam, nem adtatok ennem, amikor szomjas voltam, nem adtatok innom, és amikor beteg voltam, nem jöttetek el meglátogatni, akkor föltették ezek az emberek a kérdést, az egyik az, hogy mikor tettük, a másik része a társaságnak pedig azt mondta, hogy de hát mikor nem tettük ezt. Ugye, mindig ott van a kérdés, hogy de hát mi mindent megtettünk. Másik helyen pedig azt olvassuk, hogy vajon nem a te utcádban voltunk-e, nem rólad tettünk-e bizonyságot, és akkor azt mondja az Úr, hogy bizony mondom, nem ismerlek titeket, menjetek ti átkozottak. Szóval olyan furcsa gondolat az, hogy hát akkor ki lehet abban biztos, hogy akkor, amikor majd meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, akkor készen legyünk. És persze nagyon jó tanács az, hogy legyen a ti derekatok felövezve, legyen a ti szövéteketek meggyújtva, de hogyan? Hogyan lehetséges, hogy én kész legyek azon a napon, amikor az Úr Jézus eljön? Az imaórán arról beszéltünk egy másik történeten keresztül, vagy az volt a témánk, hogy Isten hogyan készít fel bennünket erre az útra. És itt is valami hasonlót szeretnék a testvéreknek mondani, hogy az Úr nem csak azt kéri tőlünk, hogy készüljünk fel valahogy az ő eljövetelére, és akkor, amikor majd eljön, akkor álljunk meg előtte készen, tökéletesen, majdnem mondhatjuk, hogy fittül, mert hát mi készen vagyunk, mi mehetünk, teljes a győzelmünk. Tehát, hogy hogyan is készülhetünk fel arra, hogy amikor visszajön, akkor készen találjon bennünket. És Isten ebben a dologban szeretne bennünket felvilágosítani. Hogyan készít fel bennünket Isten erre? Talán egy kicsit nagyképű lennék, ha azt mondanám, hogy mindent tudok, hogy hogy készít fel. És az is igaz, hogy ezen a délelőttön nem tudok mindenről beszélni, Istennek abból a tárházából, abból a készletéből, ami alapján bennünket felkészít a vele való találkozásra. De két dologról szeretnék beszélni ezen a délelőttön. Az egyik ilyen dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy Isten hogyan készít fel erre a találkozásra, az az, hogy Isten ahhoz a dologhoz nyúl az életemben, ami talán az egyik legfontosabb számomra. Emlékezzünk csak Ábrahám történetére, amikor az Úr azt kéri tőle, hogy áldozza fel a fiát. És azt mondja ott az ige, hogy fogd a te fiadat, az egyetlen egyedet. Mit kér tőle? Azt kéri tőle, ami a legfontosabb volt számára. Amiért annyit küzdött, ami olyan nehezen jött el az életében, ami sok-sok bonyodalmat okozott az arra való várakozás az egész család életében, és nem akarom elmondani, hogy hogyan is született meg Ábrahámnak az ígért gyermeke, mert ezt mi itt, akik itt vagyunk, jól ismerjük. Tudunk mindent Ábrahám történetéről. De az ige azt mondja, hogy fogd a te fiadat, az egyetlen egyedet. Tehát Isten ahhoz nyúl hozzá, azt veszi elő, amiről úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb. És ahhoz nyúl hozzá. És abban kísért meg bennünket. Eszembe jutott egy régi ismerősöm, volt munkatársam, akivel néhány év után, miután én elhagytam azt a munkahelyemet, találkoztam, és hát kérdeztem tőle, hogy hogy vannak. Volt három gyereke, meg van is három lánya, akik azóta persze már nagyok, de akkor még kisebbek voltak, és kérdeztem, hogy hogy vannak, hogy zajlik az életük, régen találkoztunk, régen beszélgettünk, és hát éppen egy nagyon friss emlékét, vagy élményét osztotta meg, vagy gondját, és akkor elmondta azt, hogy hát nagyon új volt még a családi házuk, amit nagy nehezen felépítettek, én is emlékszem, még én is voltam neki segíteni bizonyos dolgokban, amikor épült, és mondta, hogy hát úgy jártak, hogy jött egy hatalmas eső, és a pincébe, ahol az autójuk állt, bement a víz, és hát teljesen tönkrement az autó. Tönkrement, mert lehetetlen volt megjavítani, a víz tönkretette az elektromosságot, mondta, hogy hát sajnos így jártak. És mondtam, hogy hát ez nagy érvágás, gondolom a családnak. És mondta, hogy persze, de ezek pótolhatók. Ezek pótolhatók. Majd dolgozunk, és valahogy pótoljuk. És azt mondta, hogy de az a fontos, hogy az egészség az meglegyen. És úgy bennem van ez a, még az arcát is látom, ahogy mondta, hogy de az egészség meglegyen. És hányszor halljuk ezt, ugye? Mindegy az, amíg egészségesek vagyunk, addig lehet pótolni dolgokat, addig még el lehet rendezni dolgokat, amíg van erőnk, addig nem adjuk fel, csak legyen meg. Ez a, ami segít nekünk, hogy a dolgokat helyrehozunk, csak az egészség az, ami meglegyen. Igen ám, csak arra kell gondolnunk, hogy sokszor épp ez az egészség is eltűnik. És ahogy az embernek az élete folyik, és minél több lepereg ugyanazokból a homokszemekből, amelyek talán az életünknek a homokórájában vannak, egyre jobban érezzük, hogy hát nem csak az évek múlnak el, hanem sokszor az erő sem, és az egészség sem olyan, amilyennek mi szeretnénk, hogy azok is eltűnnek. De nem kell ahhoz idősnek lenni, bármi jöhet az ember életében, ami elveszi az egészségünket. Pedig az nagyon fontos. Azért mindent megtesz az ember az egészségéért. És az előbb felolvasott történetben, és nem véletlenül olvastam el a jól ismert történetet a szíriai Naámáról, ez a történet egyrészt azt mutatja meg nekünk, hogy mit is jelent az ember számára az egészség, és mit is jelent az, amikor Isten bennünket szeretne kicsit tovább láttatni ettől. Mert valóban nagyon fontos az egészség. És nagyon fontos az, hogy az ember a hétköznapokban meglássa, megélje azt, hogy még tudok tenni dolgokat. De vajon mi az, ami bennünket felkészít az örökké valóságra? És hogyha megnézzük ennek a széria Naámának az életét, a történetét, akkor azt láthatjuk, hogy ez az ember tulajdonképpen mindent elért az életében, talán amit szeretett volna. És itt jutott eszembe az a gondolat, ami az újszövetségi gondolat, amit az Úr Jézus mondott, és azt mondta, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt val. Ez az ember, én úgy gondolom, hogy egy példaértékű lehet számunkra. Nem azért, hogy katona legyen az ember, és nem azért, hogy abból éljünk, hogy csatákban veszünk részt, ez is egy foglalkozás volt, és a foglalkozás ma is, bár nyilván itt elmondhatnám az én véleményemet, hogy mit gondolok a katonaságról, de nem az a kérdés, hanem az, hogy ez az ember egy olyan ember volt, akinek voltak céljai. És ezekért a célokért mindent megtett. Igen, voltak céljai, amit szeretett volna elérni, és én azt gondolom, hogy mindenképpen becsülendő az, ahogy ő élte az életét. Sok mindent elért. Elérte, hogy vagyonos ember lett. Elérte azt, hogy megbecsülték, ugye még a király is. Elérte azt, hogy nyugodt, jó pozícióba került. Még az is lehet, hogy ma már, vagy amikor ez a történet játszódott, akkor már nem is kellett neki mennie háborúba. Mondhatjuk azt, hogy kiszolgálta az ő életében a királyt, és nem volt más, mint az, hogy most már nyugodtan élhetett, nyugodtan tudta azoknak a feladatainak, vagy munkájának a gyümölcsét élvezni, amire vágyakozott. És hányszor gondoljuk mi ezt, hogy tesszük a dolgunkat, vannak céljaink, megvalósítjuk, és majd egyszer eljutunk oda, hogy a mi munkánknak a gyümölcsét fogjuk élvezni. Hányan várják így a nyugdíjt? Emlékszem, hogy édesanyám, ami még mielőtt nyugdíjba ment volna, már vágta a centit, és azt mondta, hogy végre nyugdíjba megyek. És végre megnyugszom. Nagyon szerette a gyerekeket, óvónő volt, de elmondta, hogy már elég volt. Vagy nemrég találkoztam a gyerekeimnek a volt óvónéniével, akit nagyon szerettek a gyerekeim, és nagyon kedves kis óvónő volt. Mindig mosolygott, tényleg azt mondhatjuk, hogy azok közül való volt, azok közül az óvónők közül, akit mindig szerettek a gyerekek. És ő is nagyon szerette a gyerekeket, és nyugdíjba ment, és találkoztam vele, és megkérdeztem, hogy és nem hiányzik az óvoda? És akkor azt mondta, hogy bevallj őszintén, hogy nem. Nem. Pedig szerette a szakmáját, de eljön egy idő, amikor azt mondja az ember, hogy ledolgoztam az életemet, eljutottam valahol, és most már szeretnék megnyugodni. Szeretném annak a gyümölcsét élvezni, amit tettem egész életemben. És valami ilyesmi volt ez a hadvezér is, akiről itt olvasunk ebben a történetben, és azt gondolta, hogy igen, elérte a célját, megtette, amit megtehetett. Minden megvan az életében, amiért harcolt és küzdött. És most már megnyugodhatna. És megnyugodhatott? Azt mondja az ige, hogy sajnos nem, mert egy olyan betegség érte el őt, ami tönkretette azt a felépített álmot és azt a célt, ami olyan fontos volt számára. És mindent megtett azért, hogy meggyógyuljon. Ahogy mindenki szeretné még élni az életét, szeretné még látni az ő unokáit, szeretne még látni az ő szeretteit, még szeretne közöttük mozogni, és ez ennek az embernek pedig épp az nem adatott meg, amit nagyon szeretett volna. Mert lehet, hogy élt, és lehet, hogy kiszolgálták őt, de nem ölelhette át a feleségét, nem ölelhette át a gyermekeit, nem játszhatott az unokáival, ha voltak neki. A betegsége egy olyan nyomorúságos életbe vitte őt, amely teljesen felülírta mindazokat a vágyakat és elképzeléseket, amiket ő szeretett volna elérni az életében. És nem volt könnyű, mint ahogy nem könnyű semmilyen nehézséggel szembenézni és elgondolni azt, hogy ezek után milyen lesz az én életem. Nagyon fájdalmas az, ahova eljutott ez az ember. És amikor talán bele nyugodott az ő sorsában, biztos vagyok benne, hogy mindent kihasznált, és minden követ megmozgatott azért, hogy meggyógyuljon. Biztos vagyok benne, hogy körülvették orvosok, ahogy látjuk a történetben a királynak a jobb keze volt, akit nagyon szeretett. Minden megvolt arra, hogy a gyógyulás eljöjjön. Emberi tényezők mind jelen voltak, és mégsem tudott meggyógyulni. És amikor ez az ember eljutott oda, hogy talán már lemondott mindenről, amikor már úgy gondolta, hogy innentől kezdve nincsen más reménység, azt látjuk, hogy Isten akkor hozta el számára a gyógyulásnak a reményét. Hogy milyen érdekes dolog ez, hogy Istennek célja volt ezzel az emberrel. És én nem tudom, hogy miért pont ez a szíriai Naámánnak a története került be a Szentírásba. Pont egy olyan embernek az életéről szól ez a történet, és a meggyógyulásáról, megújulásáról, aki Izraelnek az ellensége volt. És ugye ezért fontos látni ezt a Szentírásnak az összeállításában, az Úr Jézus, vagy az Úrnak a tervében, hogy olyan dolgokat ír bele, ami bátorítósként hat minden ember számára. Itt arról szól ez a történet, hogy valaki, aki idegen az Isten népétől. És ezt az embert állítja elénk az Úr, megmutatva azt, hogy van reménysége az embernek. Mert Istennek az a célja, hogy megújulás jöjjön el az életünkben. És ezen az emberen keresztül mutatja ezt meg. Hogy felkészítsen bennünket arra a találkozásra, hogy készen legyünk, amikor ő eljön. Tehát ez az ember akkor, amikor éppen már nem volt reménysége, akkor jött számára egy újabb kis reménysugár, amit meg kellett ragadni. És itt is látni kell azt a gondolatot, amit az alapigénk elénk állít, hogy legyen a ti derekatok felövezve. És ez nem csak arról szól, hogy majd, amikor az Úr jön, akkor mi készen álljunk, hanem arról szól, hogy mindig készen álljunk arra, hogy Isten vezetését átéljük. Mert egész életünkön készülünk és megyünk abba az irányba, hogy majd vele találkozunk. És nekünk minden egyes alkalommal készülni kell rá. Nem véletlenül olvassuk a zsidókhoz írt levélben azt a nagyon fontos igét, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Nagyon fontos üzenet ez. Ugyanúgy, mint ez, amit itt Jézus elénk állít, amikor azt mondja, hogy legyetek készen. Mert minden nap hozni kell döntéseket, minden nap meg kell ragadni az Úrnak az ígéreteit, azokat a lehetőségeket, amiket azért állít elénk, hogy bemenjünk az ő országába. És ennek az embernek Isten szólt. És ami számomra fontos volt, és talán itt kerülünk át abba a másik gondolatkörbe, amit szeretnék a testvérek elé állítani, hogy mi a mi feladatunk. Mi az, amit Isten tőlünk elvár, és nem csak az, amit itt ennél a beteg katonánál látunk, Naamánnál, hogy meg kell ragadni a kegyelemnek a lehetőségét, hanem szól ez a történet a hívő emberhez is. És itt is ugyanezt látjuk, hogy legyen a ti derekatok felövezve, mert elénk állít az Úr egy leánykát, akinek szintén az volt a feladata, hogy megragadjon lehetőségeket. És itt is föltehetjük azt a kérdést, vagy láthatjuk azt a gondolatot, amit az elején említettem, hogy hogyan vezet Isten bennünket arra, hogy készek legyünk egykor. És azt mondtam Cyril Naamánnal kapcsolatban, hogy Isten ahhoz nyúl, ami talán a legfontosabb. És nézzük csak meg, ugyanezt történt ezzel a kis leánnyal is. Isten ahhoz nyúlt hozzá, ami számára a legfontosabb volt. Mi egy gyermeknek a legfontosabb, ami biztonságot jelent számára? Hát két dolog van. A szülő és az otthon, ahova mindig visszamehetek, ahol biztonságot találok. Az embernek ez a biztonság, még ma is, annak, akinek még van édesanyja, édesapja, lehet bármilyen idős, számára mindig az otthont a édesanyja, édesapja és a család, vagyis az otthon jelenti, ahova hazamehetek. És nézzük csak meg ezt a leánykát, mit veszít el? Ezeket. És miért? Azért, mert Istennek célja van vele. Mint Isten gyermekével, mint Isten szolgájával kapcsolatban, neki az a feladata, hogy helytálljon bárhova küldi őt Isten. És azt olvassuk ebben a történetben, hogy ez a leányka, ő helytált. Igen, mert sokféle módon lehet, vagy élheti a hívő ember az életét. Ez a leányzó azt látjuk, hogy világított. Legyetek ti a világ világossága. Hogy azon a helyen, ahol lehetett volna reménytelen, és kimondhatta volna azt, hogy de hát ha az Úr elhagyott engem, ha az Úr nincs velem, hogyha ilyen helyzetbe kerülök, akkor én miért szolgáljak neki? De ő teljes szívével szolgált. És a legjobb, amit láthatunk ebben a történetben, és ami számomra mindenképpen tanulságos volt, hogy ez a kis leányzó nem csak megélte az ő hitét, hanem azt látjuk, hogy hitelesen élte meg. Elgondolkozhatunk azon, hogy miért hallgatott ez a szírei Naamán egy kislánynak a bizonyságtételére, aki azt mondja, hogy van próféta Izraelben. Azért olyan megdöbbentő dolog ez, hogy pont az ő szavára, pont ő volt az, aki tanácsot adott egy rabszolga egy ilyen hatalmas embernek. Hol volt neki még annyi tapasztalata az életről, mint ennek a Naamánnak, aki már végigélte az életét, aki végigjárt csatákat, aki annyi mindent megismert az életében. Hol van ő, ez a leányka ő hozzá? És mégis azt látjuk, hogy volt szava. És úgy tűnik, hogy az egész élete bizonyságot tett arról, hogy valóban van próféta Izraelben. Tehát amit itt láthatunk az igéből, hogy ő készít bennünket a találkozásra, ennek egyik része az, hogy hogyan éljük meg a mi hitünket. Eszembe jutott egy régi ismerősöm, akit fiatalon ismertem meg, ő is fiatal volt, fiatalabb, mint én, és hát nagyon nagy hívvel indult el a hitnek az útján, mindenkit kioktatott, mindenkinek elmondta az igazságot, mindenben tudta azt, hogy kell bizonyos kérdésekre választ adni, és aztán, amikor abba hagyta az iskolát, elindult az élet útján, aztán kiderült az, hogy hiába van meg nála a tudás, hiába ismerte a Szentírás, de álhatatlan volt minden területen. Mindent elhagyagolt, mindenkinek megadta a jó tanácsot, de a végén már senki sem hitt neki. Mert csak a szavakban állt az ő hite. De akkor, amikor cselekedeteiben kellett rámutatni az ő hitére, akkor mindenki elfordult tőle. Még a végén a munkahelyét is elhagyagolta, és onnan is távoznia kellett, pedig megbecsülhette volna magát. Igen, ez is az a út, amin Isten bennünket vezetni akar. Ne legyünk gyermekek hitben, hanem legyünk felnőttek ezen a területen. Tehát, hogy Isten így akar bennünket vezetni, és így akarja a mi életünket felhasználni azért, hogy mindenki eljusson oda, hogy készen álljon az Istennel való találkozásra. És azt látjuk, hogy ez a leányka megtette ezt. De térjünk vissza egy kicsit a szíriai Naamánra, mert azt látjuk, hogy aztán ő hogy jutott el ide. Egyrészt figyelt, elindult, és aztán engedelmeskedett. Nem volt ez könnyű engedelmeskedni, de Isten megtanította őt erre, hogy végül aztán eljusson oda, hogy a gyógyulás eljöjjön az életében. De ez csak egyik része annak, hogy ő eljusson oda, hogy majd találkozzon az Úrral, és legyen készen arra a napra. Mert az Úr nem csak a testét akarta meggyógyítani. Nagyon sok ember él át csodákat. És a Szentírás beszél is arról, hogy sok embert Isten meggyógyít, de aztán elfeledkezik róla. Hol a kilence? Ugye nagyon jól ismerjük ezt a kérdést, amit Jézus tesz fel éppen a 10 bélpoklossal kapcsolatban. Hol van a 9? Ki volt az, aki visszajött, és aki hálát adott? Csak egy ember. Tehát egyrészt kell ahhoz, hogy ez a gyógyulás megtörténjen, az, hogy legyek készen, amikor hallom a szavát, akkor induljak el. Igen, kellenek az olyan szolgái Istennek, akik készek segíteni, akik útmutatást adnak. De a legfontosabb az, amit itt átélt ez az ember, hogy nem csak a teste gyógyult meg, hanem a lelke is. És kimondja azt, hogy most már tudom, hogy nincsen más Isten, csak Izraelnek az Istene. Idáig eljutni, és ez az a pont, ahol láthatjuk azt, hogy végre elkészült. Elkészült. Legyen a ti derekatok felövezve. Mi sokszor kérdéseket teszünk fel Istennek, hogy Uram, miért történik ez velem? Miért pont velem történik? Miért engeded az én életemben? És nem akarjuk észrevenni a választ. Nem akarjuk észrevenni, hogy Istennek terve van az én életemmel. És azoknak, akik őt szeretik, minden javukra van. Akkor, hogyha figyelünk az ő szavára. Ha felövezzük magunkat. Ha meggyújtjuk a mi lámpásainkat. Ha készek vagyunk neki szolgálni, és készek vagyunk hallgatni az ő szavára, akkor Isten nem csak áldást hoz az életünkre, nem csak megújulást hoz az életünkre, hanem megmutatja nekünk azt a szándékát, amit rajtunk keresztül akar elvégezni mások életében. Tehát mi sokszor nem értjük Istennek a terveit. Azt mondja az ige, hogy sokkal magasabbak, mint a mi elgondolásaink. Mi kétkedünk, sokszor talán még értetlenkedünk is, vagy talán még úgy gondoljuk, hogy Isten valami nagy igazságtalanságot tesz velünk, holott nem. Csak az ő tervét akarja véghez vinni. A mi életünkben, a szeretteink életében, a környezetünk életében, és hogyha mi hallgatunk az ő szavára, ha mi engedelmeskedünk, és tesszük a dolgunkat, akkor bennünket is megújít, minket is megerősít, és használ mások megtérésében, másoknak a lelki gyógyulásában. Tehát legyen a ti derekatok felövezve, legyen a ti szövéteketek meggyújtva, hogy Isten megújítson benneteket, hogy Isten használjon benneteket, és Isten napról napra közel vigyen benneteket is, engem is az ő szeretetéhez. Így vigyük haza a szíriai Noámán történetét, a kis leányka történetét, amin keresztül Isten tanít bennünket az ő útjaira. És ha figyelünk rá, akkor ennek az áldását a hétköznapokban mi is megélhetjük. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.